Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Szenzor. Telekommunikációs és információtechnológiai magazinműsor a Trend FM-en a Mobil Aréna szerkesztőségének tagjaival, Bodnár Csabával, Kell Bogdánnal és Szent Kuti Ákossal minden csütörtökön délután 3 és 4 óra között. Szenzor.
Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Szenzor, amely műsort Szent Kuti Ákos kollégámmal vezetjük.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
Elég sok témánk lesz erre a hétre, mert ugye most itt az új év alatt nem volt friss szenzor, úgyhogy nem is szeretném nagyon sokáig húzni az időt. A műsor második felében az 5 legfontosabb mobilos történést fogjuk átvenni 2020-ról, illetve azt, hogy mit várhatunk a mobilpiactól 2021-ben. A műsor első felében, azaz most pedig iparági híreket fogunk megosztani a kedves hallgatókkal, úgyhogy ne menjenek sehová, maradjanak velünk.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Hát akkor kezdjünk talán az egyik legizgalmasabb vagy legfontosabb hírrel. Megérkezett a Xiaomi Mi 11-es, ami az első Snapdragon 888 rendszercsippel bejelentett készülék. Ez egyébként még egy december 28-ai hír, és egy kínai bejelentésről szól, de biztosak lehetünk abban, hogy lesz európai változat is, és várhatóan nem fog komolyan eltérni attól, amit Kínában mutattak be. Nyilvánvalóan a legfontosabb és legérdekesebb része ennek a terméknek az maga a rendszer chip, ami egy 5 nanométeres Snapdragon 888, a maga Adreno 660-as GPU-jával és legalább 8 GB rendszermemóriával. Rengeteget beszéltünk már erről a rendszer chipről, úgyhogy sokkal többet nem is mondanék róla. Láttuk, hogy gyakorlatilag a jelenleg elérhető egyik legerősebb rendszercsipről beszélünk, 5G támogatással, és gyakorlatilag minden földi jóval, ami ma elképzelhető ezen a fronton. Maga a készülék az egy 164x74x8 mm-es elől-hátul üveggel borított 6,81 hüvelykes AMOLED kijelzővel szerelt panel, és alapvetően a legfontosabb ebben a témában az talán a 120 Hz-es képfrissítés, a 10 bites színmérség és a HDR 10 plusz támogatás, illetve azt is mondták, hogy a maximális fehér fénysűrűség az 1500 nit, ami elképesztően komoly, a kijelző védelméről pedig a Gorilla Glass Victus gondoskodik. Ami még érdekes, hogy 480 Hz-es érintésérzékelést kapott a készülék, ami szintén egy eléggé előkelő számnak minősül, úgyhogy ilyen téren nagyon rendben vagyunk. Hátlapi kamerák tekintetében egyik legfontosabb és legtöbbet mondott feature az a 8K videófelvétel 30 fps-sel, illetve a 4K videózás 60 fps-sel. Egyébként a hátlapi kamera 108 megapixeles fotókat is tud készíteni, a szenzor az 1,33 század hüvelykes és f1.85-ös apertúrájú optikai képstabilizátorral ellátott 4.1-es pixelbini feldolgozású optikát kapott. Van egy ultraszéles modulunk is, ami 123 fokos látószögű és 13 megapixeles. Úgyhogy alapvetően ezek a fő kamerák, mellette van egy makró, ami 5 megapixeles, és gyakorlatilag ezzel végeztünk is. A készülék házba pedig 4600 mAh-s akkumulátor került 55 wattos gyors töltéssel.
Úgy tűnik egyébként, hogy erről már múltkor beszéltünk, szerintem pont a pár héttel ezelőtti egyik adásban, hogy kezd elég kaotikus lenni a termékek elnevezése a Xiaomi-nál, ugye nagyon sokféle piac, minimálisan módosított változatok, Redmi, Mi, sok minden van. Egyelőre viszont úgy tűnik, hogy pont ez az Mi 11 vonal, ez átlátható marad van, ugye, vagyis hát lesz ez a most elmondott sima Mi 11, érkezik majd egy Pro változat, illetve azt pletykálják már most, és különféle képek is kiszivárogtak az internetre, hogy lesz egy Lite kiadás is, Snapdragon 732G chipsettel, 6 GB rendszermemóriával és 128 GB belső tárhelyjel, A vietnámi forrás szerint sík Full HD Plus felbontású LCD panelre számíthatunk majd a bal sarokba illesztett kamerájukkal és 120 Hz-es képfrissítéssel. Kamerák terén pedig be kell majd érni egy 64 megapixeles főkamerával, illetve egy 8 és 5 megapixeles szenzorral, amikről ugye nem tudjuk, hogy mik, de lehet, hogy mondjuk egy nagy látószögű meg egy makró kamera. Erről is szólnak egyébként a pletykák. Az árakat meg ugye nem mondhatjuk el a műsorban, de vietnámi árakat már pletykának, és ez egy meglepően vonzó árajánlatnak tűnik. Hát meglátjuk, hogy valóban lesz-e ilyen készülék, elérhető lesz-e Európában. Szerintem igen. És hogy itthon mennyiért kerül majd piacra.
Maradva a Xiaomi készülékeknél, sajnos a Mi A3 tulajdonosok, tehát az Android One rendszerrel szerelt legutolsó Xiaomi felhasználók, azok lehet, hogy olyan hibával találkoztak, hogy a legfrissebb Android frissítéssel a telefonjuk egyszerűen téglává vált, és nagyon sokáig csönd volt e körül, sajnos. Nem sok készüléket érint az arányaiban, de ahhoz pont eleget, hogy akinek ilyenje van, az akár féljen a frissítéstől, viszont maga a Xiaomi egyébként megerősítette, hogy nyilván ez egy olyan probléma, ami nem garanciális eset lehet, hanem garanciaidőn túl is javítják, hogyha esetleg ilyen probléma történik. Egyébként nagyon hasonló eseten esett át a korábbi MacBook Pro és MacBook Air széria, amiknél egy csomó Big Sur frissítéssel hasonlóan elment az alaplap, és ezeket is javítja az Apple is egyébként.
Illetve ha már itt a Xiaomi kapcsán Qualcomm chipsetekről beszéltünk, akkor fontos megemlíteni, hogy a CSI Express információi szerint nem kell a Honornak félni a chip hiánytól, mert miután a V40 széria várható a MediaTek Dimensity 1000 Plus SoC-vel mutatkozik majd be, valamivel később jöhetnek a Qualcomm 5G-s lapkákkal felvértezett Honor telefonok is, ami ugye mindenképp egy pozitív hír, független attól, hogy jelenleg még egyik fél sem erősítette meg hivatalosan ezt az állítást. A Honor célja ugyanis, mint azt elmondtuk pár héttel ezelőtt, a Huawei-től való függetlenedés után, hogy a kínai mellett a nemzetközi piacokon is rendezze a sorait, és ha az amerikai tervezési Snapdragon csipekhez hozzáférhet, akkor a jelek szerint a Google licensz visszaszerzésére is van lehetőségük, bár lehet egyébként szakértők szerint, hogy ez a folyamat egy kicsit hosszabb lesz, mint az, hogy megegyeztek a Qualcommal. Persze jelenleg még mindenképp a V40 triózökkenőmentes kínai startján van a hangsúly, és úgy tűnik, hogy erre január 12-én fog sor kerülni.
Fogunk beszélni a műsor második felében arról, hogy milyen hatással volt a vírus a piacra, de egy konkrét számot azért megosztok most. A TrendForce alapjai, vagy a számításai alapján 11%-kal esett vissza az okostelefon gyártás. Ez azt jelenti, hogy 1,25 milliárd okostelefont gyártottak le 2020-ban. Tehát egyébként ez a visszaesés a tavalyi évhez képest is markáns.
Tavaly pedig, előtthez képest, meg aztán végképp.
Igen, tehát pedig az sem volt egy kiemelkedő év. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes. Az első öt márka az a Samsung, az Apple, a Huawei, az Oppo és a Vivo. Ebben talán semmi meglepő nincs. A Huawei-nél volt egy komolyabb esés az ismert Google és hardware beszállítói problémák miatt, és hát éppen miatt maga...
Bocsánat, te melyik adatokat nézed egyébként, mert én is nézek itt egyet, és azt szerint Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, és a Vivo a hatodik.
Hát én a TrendForce-nak
én nézem a TrendForce. Adatot. Most lehet, hogy ezt... Egyébként nagyon szép táblázataik vannak, mint ebből is látszik, mert kicsit nehéz kiigazodni.
Ja, mert te a táblázatot nézed, ahol a Huawei a harmadik, de a legalul van. Igen. Nem tudom, hogy mi alapján csináltak, tehát hogy nézed a ranking.
Mondom a sorrendet, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3. De igen, tehát Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo a top 5, a Vivo a hatodik, a Transmission pedig a hetedik a gyártók között a TrendForce adatai alapján 2020-ban. És azért van ilyen sorrendben egyébként, mint most ezt összeraktam, mert hozzá van így csatolva a 2021-es várakozási táblázat, és ott a Xiaomi fog majd a harmadik helyre menni, az Oppo lesz a negyedik, a Vivo az ötödik, Transmission hatodik, és a Huawei szerintük a hetedik helyre fog visszacsúszni.
Lehetséges, hogy így lesz. valószínűleg a nagy gyártók közül a Huawei az, akinek most igazán veszteni valója van idén.
Igen, igen, majd erről is fogunk egy kicsit bővebben beszélni. Amúgy az Oppo, akiről szerintem a hallgatóink egy része továbbra sem hallott, ő pedig elég nagy gyártóként, azt most elmondtuk, ők abszolút rekordot döntöttek. Az idei csúszéria nyilván 5 nanométeres Qualcomm szettel fog érkezni. Az első készülék már egyébként be is mutatkozott, és hát nagyon-nagyon komoly felhozatallal fognak előjönni. Az aktuális csúcsot egyébként az Oppo Find X3 állította be. Ez az Antutu-ban 771.491 pontot hozott össze internetes források szerint Snapdragon 888-al szobahőmérsékleten, mert ezek a hírek már ezt is kiemelik, hogy lehet, hogy nem tudom, valami hűtőkamrában még pár ezer pontot össze tudna szedni egy ilyen gép, úgyhogy nagyon erős éve volt és lesz az Oppónak, úgy tűnik, viszont ezt csak úgy a Huawei kapcsán így hozzá gondoltam tenni.
Jövőre, illetve pontosabban idén az iPhone Pro széria 120 Hz-re válthat. Hát ugye a 12-es szériával kapcsolatban az egyik legkomolyabb ellenérv, hogy hát nincs benne 60 Hz feletti képfrissítés, ami már egy androidos készüléknél az egészen olcsó kategóriákban is megvan. Hát ugye az Apple úgy döntött, hogy ha már választunk, hogy 5G vagy 120 Hz, akkor inkább legyen 5G-s mindegyik, és hát ugye az aksi miatt döntöttek úgy, hogy nem lesz 60 Hz feletti képfrissítés, és bár továbbra sem lehet arról semmit tudni, és valószínűleg addig nem is történik nagy változás az aksi technológiák terén, hogy milyen akkumulátor lesz a következő Pro szériában. Ami viszont ebben a hírben igazán érdekes, hogy az egyébként megbízhatónak tartott forrásaink szerint 120 Hz-es kijelzőt csak a Pro és a Pro Max kap, tehát hogy nem lesz az, hogy az alapváltozatokban is 60 Hz feletti képfrissítés lesz. És hogyha minden igaz, akkor majd a Samsung fogja beszállítani azokat az OLED paneleket, amik ilyen adaptív képfrissítéssel takarékoskodva hozzák el az elméleti akár 120 Hz-es képfrissítést.
A Telenor az előző évekhez viszonyítva elemezte a szilveszteri és újévi adatforgalmat, most már nem csak adatot, hanem hálózati forgalmat, mobil internetet, hangot és SMS-t. Ugye az idei szilveszter azért abban a szempontból mindenképp különleges volt, hogy nem lehetett rendezvényeket tartani, és ugye a kiárási tilalom is volt érvényben szilveszter éjjel. Úgyhogy ezek fényében én azt gondolom, hogy nem különösebben meglepő az, hogy óriási forgalom növekedés volt megfigyelhető. Szám szerint 33%-kal volt nagyobb a hálózati forgalom a Telenor hálózatán, mint az előző szilveszterkor. És érdekesség, hogy a Telenornál nem csak az eddigi legtöbbet, hanem az eddig mért legtöbben is használták a mobilnetet szilveszterkor. Feltételezhető, hogy online zene streamingre, tévészolgáltatásokra is használták el az adatokat. Az SMS pedig még mindig hát egy örök zöld. Nyilván egyre több csevegő alkalmazás van, úgyhogy azért mindenki arra számítana, hogy az SMS előbb-utóbb csak vissza fog szorolni, de nem. Az évféli SMS-ek darabszáma idén valamelyest elmaradt ugyan az előző évhez képest, az új év első délelőttjén viszont meghaladta az előző év ugyanezen napján küldött mennyiséget. A legnagyobb újévi SMS forgalom a délelőtti órákban 8 és 11 között zajlott. Feltételezhető, hogy sokan ebben az időben és formában próbálták pótolni az elmaradt köszöntéseket, vagy ekkor válaszoltak a korábban SMS-ben kapott köszöntésekre.
Egészen meglepő egyébként ez, hogy még mindig az SMS még 2021-ben is aktívan az életünk része. Lehet, hogy mi ezt így a mi baráti körünkkel nem...
Nekem van olyan barátom, akivel SMS-ezek, nincs fönt social media oldalakon, és vagy telefonálok neki, ha meg valamit csak akarok, akkor SMS-t dobok neki. Ő pedig fiatal, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, nincs okos telefonja, hanem egész egyszerűen vannak emberek, akik így távol tartják magukat a közösségi médiától, és velük SMS-ben lehet, mondjuk valószínű nem ez adja az SMS forgalom gerincét, inkább a megszokás. Na mindegy.
Menjünk a Samsung oldalára. Van egy bejelentett készülékünk, ami hát talán nem annyira izgalmas, mint amennyire majd az S21 lesz jövő héten, de van egy ilyenünk, hogy Galaxy M02S, ami hát egy ilyen eléggé indiai piacos készüléknek néz ki, már csak azért is, mert ugye gyakorlatilag az alapokat teljesíti, van egy nagy kijelzője, van egy nagy aksia, és olcsó. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a hármat ezt tudja. Ezen kívül viszont tényleg nem sokat kell tőle várni. 3,5 éves Snapdragon 450 rendszer csak.
Honnan kaparják elő egyébként ezeket a Snapdragonokat? Engem az érdekelne.
Hát biztos, hogy már olcsó gyártani, ha még...
Hát de gyártják? Én nem hiszem, hogy gyártják, mert ugye amikor egy ilyen chipgyártó átáll egy új csíkszélességre, akkor nem tudnak a régin gyártani.
Akkor rengeteg van a raktárban, nem tudom.
Én csak erre tudom gondolni, hogy annak idején kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy egy-két fej azért lehullott, amikor valaki kiszámolta, hogy mennyit fognak belőle adni, aztán hátra néztek az év végén a raktárba, hogy mennyi maradt. De mindegy, most ezek szerint Indiába el tudják adni.
Igen, és egyébként ebben is van 3 GB RAM, meg 32 GB tároló alaphangon is, van benne egy 5000-es aksi, egyébként HD plusz felbontású 6,5 hüvelykes kijelzője van.
Az nagyon jól fogja bírni.
Az valószínűleg nagyon jól fogja bírni.
Üzemidővel nem lesz gond.
Igen. A fotózással már inkább, mert egy sima 13 megapixeles kamera van a hátulján mellette, 5 megapixeles makró és 2 megapixeles mélységszenzor, tehát azért úgy optikailag rajta van a 3, de hát azért ugye mondjuk ki. És egyébként pedig Android 10 alapú One UI került rá. És valószínűleg olcsó lesz, és ami biztos, hogy valószínűleg az A-szériában is jövőre, idén, ezt mindig összekeverem, lesznek ilyen jó áru, nagy kijelzős, nagy aksis termékek.
Szemjövőre is lesznek.
Amik azért kellenek, igen.
TCL-re kanyarodjunk át, most egy kicsit gondban vannak, hogy a TCL-t ismerik szerintem elég sokan, a mobilos és a tévés piacon is egyre komolyabb tényezővé válnak. Kínában egyébként meg kimondottan nagyok már évek óta igazából, és az amerikai tévépiacon is egyre erősebbek. Mostanra igazából Amerika lett a vállalat második legnagyobb piaca, viszont veszélybe került a pozíciójuk, mert az amerikai belbiztonsági minisztérium azzal vádolja a céget, hogy szándékosan hátsó kapukat rejtett el az Amerikába szállított televízióiban a gyártó, amelyeket az amerikaiak megfigyelésére használtak fel. A TCL tagadja a vádakat és hangsúlyozzák a jelentésre adott válaszukban, hogy minden törvénynek, előírásnak és szabálynak megfelelnek az amerikai piacon is. Az említett termékeire pedig csak azokat a szoftvereket telepítik, amik a partnereiktől származnak, mondjuk a Google-től. Ha a TCL bajba kerülne esetleg a korlátozások révén, az minden esetre elég sok partnerét is rosszul érintené, úgyhogy mi is, meg hát valószínűleg ők is kíváncsian várják a további fejleményeket. Amúgy a TCL tévés eladásai 2020-ban kilőttek, a harmadik negyed évben éves szinten 49,7%-os növekedést produkáltak.
Felfoghatatlanul nagyméretű gyártó, és hát nyilván arról van szó, hogy bár lehet, hogy itthon kevés effektív TCL márkajelzésű tévét látunk, de azért maga a kijelző panel az egy csomó egyéb márkás termékben is.
Igen, meg teszteltünk is egyébként TCL cuccokat, és jók. Tehát, hogy hát igen, ezeknél az amerikai, most gondolkodom, hogy belevágjunk egy hírbe, de szerintem már nem, mert kb. Egy percünk van ebből a blogból, tehát az nehéz mindig megítélnem nekem, hogy így Európából, hogy ezek az amerikai ilyen vádak, ezek mennyire komolyak, tehát, hogy most tényleg lehallgat a tévé, nem hallgat le a tévé, meg akkor a kínai tévé hallgat le, vagy a koreai is, vagy az amerikai is, vagy az európai is, ezeket tényleg marha nehéz megítélni, hogy ezek ilyen nyomásgyakorlások-e, gazdasági, politikai dolgok-e, vagy tényleg ő lehet belőle gond. Ugye egyre több mémet látok egyébként az interneten is, hogy hát aki okostelefont használ, arról azért ezek a nagy cégek elég sok adatot tudnak, de hogy ezt nem úgy kell elképzelni szerintem, mint hogyha kvázi így Bodnár Csaba ellen így ellenem képkedne a telefonom, hanem itt ilyen piaci trendeket, több milliárd felhasználnak a szokásait, elemzik ki cégek, és hogy ez így adott. Na mindegy, ezt csak így a margóra elmondtam. Az első blokkunk adás ideje elfogyott, most jön egy kis reklám, a feleségek után folytatjuk a szenzort, maradjanak velünk.
Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit.